reggeli személy.
Szentpéteri Nagy Richárd, jogász, politológus a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm, megkívást, jó reggelt kívánok, sziasztok.
Beszélgetésünk elején a kötelező információk, aki még nem tette meg, és hasonló kiváló beszélgetéseket akar hallani, látni, mint amilyen ez lesz, az iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, és adójuk 1%-ával pedig, hogyha szeretnének, akkor támogassák a Szabadsávét alapítványt. Ezt köszönjük szépen, és fordulunk vissza a vendégünkhöz, és egy ilyen általános kérdéssel kezdjünk. A politikai elemzés és a valóság értelmezés lehetőségei, korlátai egy olyan helyzetben, amikor azt talán elmondhatjuk, hogy azt érezzük, hogy mintha egy más politikai helyzetben lennénk az elmúlt egy évben, mint a korábbi, talán több, mint évtizedben, de hogy ez mennyire más, abban a akkora mértékben más sem, mint ahogy azt sokan mondják, és hogy ehhez hogyan érdemes elemzőként, újságíróként, politikáról gondolkodó emberként közelíteni, arról te mit gondolsz?
Hát köszönöm ezt a kiváló kérdést, azt mondanám először is, hogy megköszönjük a hallgatóknak, hogy támogatják a rádiót, hiszen nekik köszönhetjük ezt a beszélgetést, és ezért hálásak vagyunk, és a kérdésre térve pedig azt mondhatjuk, nem de, hogy a politikai elemzés meghalt már 2010-ben, 2010 tavaszán, akkor ez kimondhatott, van olyan intellektuálisan befolyásos kollégánk is, nem de, aki ezt valahogy később jelezte, és ebben az időkben pedig éppenséggel virágozva érezte a politikai elemzés műfaját. Abban a pillanatban, amikor egy politikai közösség ilyen hatalmas többségbe kerül, abban a pillanatban megszűnnek korábbi fogalmak, a jog, az alkotmány, a politikai kultúra és fajta fogalmakat újra kell értékelni minimum, ez a legkevesebb, amit mondhatunk. És most a kérdésedből az derül ki, hogy egy újabb fordulópontot látsz, valóban ez a fordulópont bekövetkezett tavaly február 10-én, amikor a kegyelmi botrány következtében két politikus asszony lemondott, Magyar Péter pedig abban a másodpercben voltak éppen föltűnt, ez valóban új helyzetet teremtett. Nem érzem a politikai elemzésre vonatkoztatóan ezt egy jelentős fordulatnak, a politikai helyzetet illetően azonban hallatlan fordulatnak érzem. Egy más országban élünk több mint egy éve már, úgyhogy ebben a helyzetben kell viszonylag objektíven elemezni, és ebben a helyzetben talán még nagyobb jelentősége van a politikai okosságnak, a rációnak, a bölcsességnek, talán a moralitásnak is, de mindenek előtt az okosságnak, és ennek hiányát kell sajnos detektálnunk nagyon sok megmozdulás és megnyilatkozás esetében.
Egy szempontból nem élünk más országban, vagy mindig van lejjebb már, ami a kormányzati kommunikációt illeti. Ma például azt hallottuk a hírekben, hogy meglebegtette Orbán Viktor finoman az unióból való kilépést, amit különösen azok után nagyon érdekes, hogy meg pont erről beszélgettünk Jánossal, hogy azért egyrészt volt a Kollár Kinga elleni kikelése, ami hát most nem is az a lényeg, hogy mit mondott, hogy mondta és hogy értelmezzük, hanem hogy ő erre fűzött föl egy kampányt, hogy mekkora hazaárulóság már azt mondani, hogy ne jöjjenek uniós pénzek, független attól, hogy ezt mondta vagy nem ezt mondta, illetve hát ugye János megjegyezte, hogy arra is felfűzött egy kampányt, hogy uniós csatlakozás Ukrajna kérdésben, hogy mit gondolunk erről, ami nyilvánvalóan okafogyottá válik onnantól kezdve, hogy mi nem akarunk ebbe a közösségbe lenni. Te hogy értelmezed ezt a történetet? Ez csak a business as usual, vagy hát most már kapkodás van, és nem tudja, mit mondjon a miniszterelnök?
Igen, hát mind a kettő annyiban a business as usual valójában, hogy itt az impotenciát és inkompetenciát látjuk a kormányzat részéről. Itt nem kormányzás folyik már 15 éve, és nagyon különös visszaemlékezni, hogy egyes honfitársaink 2010 előtt úgy gondolták, hogy itt majd kormányzás lesz 2010-től. Itt valójában még el sem kezdődött az igazi kormányzás. Most, amikor ilyen rosszak a számok, a gazdaság állapota siralmas, és egyetlen arrendszeresen működik államunknak, akkor azt feltételezhettük volna, nem de, hogy a kormány bizonyos fajta kormányzásba belekezd, ehelyett éppenséggel a régi paneleket pufogtatja. Ezek azonban most már nagyon veszélyesek, tehát itt a tűzzel játszunk. A gyújtogató, csóvás ember, ugye, hogy Adit idézzük, valóban olyasfajta dolgokat mond, amelyeknek a kimondása és még a meglepegtetése is veszélyes, nemzeti érdekeket sért, miközben magyar nemzeti érdekeket akár 1000 éves perspektívából nézve is sérti. Magyarország EU tagságának a fölvetése is nemzetellenes fölvetés. Ukrajna EU tagságának ellenzése ugyancsak a magyar nemzeti érdekekkel szemben való fellépés. Ez tehát egy őrült gondolat. De politikai racionalitása annyiban van, hogy ha már kormányzás úgysem megy, ezért elterelődik a figyelem a kormányzás problémáiról, az ország sanyarú állapotáról, és arról beszélünk mi is, nem, de hogy Ukrajna olyan csatlakozzék-e vagy sem, és hogy Magyarország benne legyen az Európai Unióban vagy sem. Annyit még talán mondhatunk, hogy ha már Adit idéztünk, hogy nem kompország Magyarország voltak éppen, hanem ezer zsibatvágyból egy akarat lett akkor, ugyancsak Adi szavait parafrazálva most, amikor ez a csatlakozás megtörtént 2004-ben. Ezzel nem szabad játszani. A magyar nemzeti érdekeket ennyire figyelembe nem venni. Bűnös magatartás.
És ez az akarat, ez nem múlt el, hogyha hihetünk az ezzel kapcsolatos kutatásoknak, akkor a magyar társadalom Európai Unió pártisága az jelentős többségben van jelen, jobban egyébként, mint nagyon sok környező másik országban, és egyébként a magyar kormánynak, meg Orbán Viktornak is az egyik állítása az, hogy nem kilépni, hanem megreformálni, megváltoztatni, elfoglalni, ugye attól függően, hogy éppen hol, milyen körülmények között beszél erről. Egy ilyen helyzetben miért gondolhatja mégis azt, hogy lebegtet, beszél erről, utalgat rá, hogy majd valamikor, és nem veszélyes-e ez akár az ő szempontjából, hogyha az ő támogatói is attól kezdenek el esetleg tartani, nem tudom, elkezdtek-e már, hogy az ország helye az Európai Unióban nem biztos, és ez mindenféle gazdasági problémával járna elsősorban.
Hát ugye az ő számára az Európai Unió tényleg nem képvisel értéket, inkább olyasfajta dolog, amivel foglalkoznia kell, hiszen európai vezető kollégái beleszólnak abba, hogy ő itt mit csinál, hogy a jogállamot felszámolja, hogy lassan diktatórikus eszközökkel kormányoz, ha ugyan kormányoz, és így tovább, hogy állandóan ellenségeket gyárt és azokat legyőzi, hogy az ellenség rendre az Európai Unió maga, az Európai Unió egyes politikusai kifejezett ellenségeknek számítanak, teleplakátírozza velük az országot, és így tovább. Ezek a dolgok nyilván nem tartanak ki tetszést az Európai Unió mindenféle rendő és rangú vezetői között. Hogyha hangulatot kelt ebben a mi országunkban az Európai Unióval szemben, az az Európai Uniónak sem érdeke. Valahogy úgy áll tehát a helyzet, hogy amikor arra utalt a magyar miniszterelnök, hogy elkívánja foglalni Brüsszelt, az az európai parlamenti választások előtt volt, hát nyilvánvalóan akkor sem volt igaz. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy remény fogalmazódott meg, amely aztán nem érődött el, mint cél, hiszen nem lett Brüsszel elfoglalva, hogy így passzívban mondjam, hanem arról volt szó, hogy már akkor is hazugsággal álltunk szemben, ő maga is tudta, hogy nem lesz elfoglalva Brüsszel természetesen. Bizonyos változások voltak, hogy hiszen a patrióták frakciója először is létrejött, azon kívül hát, hogy talán nagyobb, mint korábban ezt esetleg bárki remélte volna, de ez nem jelenti azt, hogy Brüsszel el lett foglalva, hogy továbbra is egy passzívban beszéljek. Vagyis itt hazugságokkal állunk szemben. Nem egyszerűen morálisan ítélhetők meg, hanem intellektuálisan is megítélhetők ezek a hazugságok. Ezek az állítások egyszerűen nem igazak. Politikai célok szolgálnak, mindenek előtt a kormányzás inkompetenciájáról való figyelemelterelés ügyét szolgálják. Egyébként, hogy egy imagináris, egy elképzelt világban, hogyha Orbán Viktornak nem kellene rendre Brüsszelbe járnia az Európai Tanács üléseire, és nem kellene az európai vezetőkkel foglalkoznia, az neki egy kényelmesebb életmódot jelentene, de az országnak nem egyszerűen probléma lenne, hanem nemzeti tragédia lenne.
Ha próbálunk valami minimális racionalitást találni akár ebben az EU ellenes kirohanásban, mert szerintem nyugodtan hívhatjuk annak, akár a Pride betiltásban, akkor már nagyon sokszor próbáltuk ezt megfejteni, úgyhogy most megpróbáljuk veled is, hogy ez tulajdonképpen kinek szól, mert hogy igazából, ha most laikusként átnézed, akkor a klasszikus közmondással élve, amit nyer a réven, elveszti a vámon, mert hogy igazából még ha egy-két szélső jobboldali szavazót meg is tud ezzel nyerni, vagy a kemény magból, akik amúgy is így is úgy is rájuk szavaznának, most meg tud erősíteni abban, hogy igen, mi ezeket az értékeket, hát most így mutattam egy idézőjelet, ami a rádióban nem hallatszik, értékeket közösen képviseljük, azért ennek annyi hátránya van, főleg egy ilyen egyre növekvő Pride támogatottság mellett egy teljesen egyértelmű uniópárti társadalomban, hogy nem látom, hogy hol van itt a haszon.
Igen, pedig azt hiszem, hogy jó úton indulunk el akkor, amikor a kérdésbe burkoltam megfogalmazott állítással tökéletesen azonosulva azt mondhatjuk, hogy a miniszterelnöket a Pride kérdése nem érdekli természetesen. A Pride kérdése egyébként a magyar társadalmat sem érdekli, ma már korábban esetleg néhány évvel ezelőtt még voltak ellenhangok vagy támogató hangok. A magyar társadalom ezt beáraszta úgy, mint minden normális, liberális, nyugati társadalom. Ez a Pride felvonulás, ez megtörténik minden évben, és a magyar társadalom ezt természetesen tudomásul veszi, akár támogatólag, akár bizonyos fokig ellenkezve, de végtelen csöndben ezt hogyan végignézve. A Pride tehát semmilyen veszélyt nem jelent a magyar kormányzásra, legkevésbé a miniszterelnök hatalmára. Itt a Pride-al szemben a miniszterelnöknek nem kell föllépnie politikailag, a Pride a miniszterelnököt nem érdekli, mint hogy a Pride szervezőit sem érdekli a magyar miniszterelnök. Ez tehát így rendben lenne. Nem is a Pride oldaláról kell megítélni ezt, hanem valamiképpen úgy, hogy amidőn az látszott, hogy a gazdaság rossz állapotban van, hogy az infláció ellen igazán mégsem sikerült fellépni, hogy a közlopás továbbra is folyik, és a magyar társadalom egyre inkább fölismeri ezt a sanyarú helyzetet, akkor mondjuk egyfajta kormányzásba is lehetett volna belekezni, valamelyik alrendszerhez mégiscsak úgy hozzányúlni, hogy nem tudom én, akár egy kórházat kitakarítani, vagy bármit, ugye ötleteket nyilván nem kell adni. Minden esetre sok demokratikus országban, amikor a számok nem jók, akkor a kormány általában elkezd valamit, ugye közérzetjavító intézkedést, vagy valamiféle népszerűséget hozó intézkedést tenni, amennyiben a büdzsé ezt megengedi, mármint a központi állami büdzsé. Itt is volt egy ilyesfajta remény, hogy 15 év után esetleg mégiscsak egyfajta kormányzás elkezdődik, de a miniszterelnök és környezete úgy döntött, hogy nem ezt fogja csinálni, hanem továbbra is valamilyen ellenséget gyárt, és azt legyőzi. Nos, ezt az ellenséget pedig le fogja győzni, vagyis minden esetre van esélye arra, hogy legyőzze. Nem azért, mert nem lesz megtartva a Pride, mert lehet, hogy lesz Pride, sőt, az is lehetséges, ahogy ez be lett jelentve, hogy Európa legnagyobb Pride-ja lesz itt. Nem fogadnék sem erre, sem ez ellen, de mindenesetre ez nem érdekes a miniszterelnök számára. A miniszterelnök számára a 26-os választások megnyerése az érdekes, vagyis kizárólag azzal foglalkozik, hogy 26 után is ő legyen a miniszterelnök, és ne pedig más. Ha ez az kell, hogy be legyen tiltva a Pride, akkor erre kísérletet tesz. Ha az kell, hogy hangulatot lehet kelteni bizonyos társadalmi csoportokkal szemben, akkor ehhez az eszközhöz nyúl, vagyis a Pride valójában a kormányzás szempontjából nem érdekes, azért lett ez bedobva, mert ezzel lehet egyfajta hangulatot gerjeszteni. A hangulat pedig gerjesztődik, méghozzá alantas eszközökkel gerjesztődik, és ezt érdemes tudomásra venni. Ebből sok minden következnék, csak ezeket a következtetéseket nem szeretném levonni, inkább úgy áll a helyzet, hogy az ember morálisan tudja, hogy hova kell állnia, de kell értenie, hogy a kormánynak mi a szándéka a Pride kérdésének a fölvetésével is. Ha itt a világ legnagyobb Pride tüntetése lesz, paradox módon még az is a miniszterelnöknek kedvez, mert lesznek olyan vágóképek, amelyeket aztán majd fel lehet használni, mert nem a Pride-ot akarja megnyerni, vagy betiltani, vagy megszervezni, vagy éppenséggel a megszervezését megakadályozni, mint ahogy nem jogvédő csoportokkal szemben akar fellépni, mint ahogy nem kettős állampolgárságú polgártársaink magyar állampolgárságát kívánja fölfüggeszteni, és aztán azok egy némelyiket kiutasítani, és így tovább, hanem a választásokat akarja megnyerni, és valamiképpen úgy reméli, botor gondolat ugyan, de így reméli, hogy ezzel azokat a polgárokat, akik amúgy nem mennének el, mégiscsak oda vezeti majd az urnákhoz. Mert nem most nyáron, ugye június végén akar nyerni, hanem akkor, amikor a választás napja bekövetkezik, vagyis akkor finisel a majd ez a kampány, amikor finiselnie kell, és akkor esetleg meg lehet mozgatni azokat a polgárokat is, akik nem a törzsszavazókhoz tartoznak. Márpedig ezek a polgárok nehezen indulnak el szavazni, és esetleg ez a Fidesz reménye, legalábbis a miniszterelnök így képzeli, hogyha azt a benyomást tudja kelteni, hogy az ellenzék mindenféle mozgolódásokban részt vesz, de a nyugodt erőt, hangsúlyozom, a nyugodt erőt a Fidesz képviseli, ami nem igaz állítás, mégis ilyen színben lehet föltűnni, akkor ezzel esetleg a veszélyérzet fölkeltésével, a biztonságérzet mondjuk garantálásának az ígéretével esetleg elviheti azt a pár százezer szavazót még, aki jelenállás szerint szükséges a győzelemhez, de ez nagyon kétesélyes gondolat természetesen, de ezzel próbálkozik, ez jelzi mondjuk a fantázia hiányát is, eddig is ezekkel próbálkozott, ilyesmik eddig mindig beváltak, most ez nagyon kétesélyes, de továbbra is ilyesmivel próbálkozik.
Beszéljünk majd arról, hogy korábban mik váltak be, meg persze arról is, hogy miért nem került sor inkább akkor jobb kormányzásra, mint egy lehetőségre, de még egy gondolat a Pride-ról nekem azt mondod, hogy lehet, hogy az is jó, mert lesznek vágóképek, hogyha ez egy hatalmas rendezvény lesz. Én azért bizonytalan vagyok abban, hogyha mondjuk egy kompetens ellenzéki párt elkészít egy olyan videót, aminek az elején Orbán Viktor miniszterelnök a szájával azt mondja, hogy a Pride szervezőinek nem szükséges ezzel foglalkozniuk, ne fáradjanak, mert ez nem lesz. Majd a következő képre pedig be van vágva a Pride, ami lesz. És talán nagyobb, mint a korábbi években. És akkor azok a szavazók, akik esetleg rezonáltak volna arra, hogy a miniszterelnök ezt elintézte és betiltotta ezt a felvonulást, nem érzik-e majd azt, hogy hát mégsem olyan erős, mégsem olyan hatalmas, igen, mégsem biztos, hogy szükség van őre.
Ezt érzik, de éppen siker, ez jó neki. Paradox módon nem különös gondolkodás, ez valamiképpen megpróbálom otthonossá tenni ezt a őrült elképzelést. Valamiképpen itt arról van szó, bár megmagyarázni nem könnyebb, mint megérteni, úgyhogy a hallgatóság jobb helyzetben van, mint én, de valamiképpen úgy áll a helyzet, hogy ha sikerül a betiltás, akkor ezt a szakpolitikai kérdést, ha úgy tetszik, a miniszterelnök megérte ugyan, de a választások még továbbra is veszélyben lesznek. Ha azonban ezt az ügyet elveszíti látszólag, és a liberális ellenzék úgy fogja gondolni, hogy elveszítette a miniszterelnök, és lám sikerült mégiscsak nagy Pride-ot csinálni, akkor paradox módon a közönség egy részében felágaskodik az az érzet, hogy mégsem elég hatalmas a miniszterelnök, és akár egy-egy szavazattal érdemes megtámogatni. Vagyis úgy áll a helyzet, hogyha a Pride-ot mégis meg lehet tartani, az a jogállam meglétét bizonyítja, és nem pedig a jogállam hiányát, hanem mégiscsak valamiképpen lehet itt tüntetni a demokrácia meglétét is, holott pedig nem demokráciában élünk, mégis úgy fest, mintha demokrácia lenne, és még a miniszterelnök szava sem elég ahhoz, hogy a Pride be legyen tiltva, vagyis érdemes a miniszterelnököt megtámogatni szavazatokkal. Hangsúlyozom, nem június 28-án, hanem majd akkor, amikor a választás eljön. Akármilyen abszurdnak érzékelődik ma ez az állítás, nem tudjuk, hogy hogyan fog érzékelődni egy év múlva, mert nagyon hangsúlyoznám azt, hogyha valóban egy év múlva lesznek a választások, és nem előbb, akkor az még nagyon-nagyon soká lesz, addig még annyi minden történhetik, hogy akár még más szereplőket is láthatunk, és sőt, a mostani ismert szereplőket esetleg nem fogjuk látni, tehát azt mondhatom, hogy még az nagyon messze van, és addig ez az érzet kialakítható. Ha pedig nem így lesz, akkor ott biztos van B-terv és C-terv és D-terv is. A hagyományos ellenzéki pártoknál éppenséggel ezeket a gondolkodásokat nem látjuk. Magyar Péter mozgalmánál azért annál inkább látjuk, de még mindig óriási tartalékai vannak a rendszernek, úgyhogy a Fidesz még mindig biztos lábakon áll.
Amikor, igen, ezt akartam is kérdezni, hogy miért, de ezt majd mindjárt majd később, hogy amikor azt mondod, hogy ezek a szokásos gyűlöletkampányok régen garantáltan bevártak, ma már kétesélyesek, akkor erre annyira egyszer a válasz, hogy mert megjelent Magyar Péter, vagy azért van ennél árnyaltabb magyarázat is?
Igen, az árnyalt magyarázathoz is Magyar Péter személyén keresztül jutunk el, mert végül is ugye a kegyelmi botrány nyomán tűnt föl Magyar Péter, aki már korábban is tervezett politikai pályát természetesen, mint ez utóbb is kiderült, és eleve is lehetett gondolni. Magyar Péter azonban mégiscsak katalizátor volt, Magyar Péter hanghordozása, ahogy tetszik, szavajárása, a szórend, ahogy tetszik, az a mód, ahogy beszél, az a tónus, ahogy szól. Az a metódus, hogy közelít a politikai kérdésekhez, és az a hangszín, ahogyan hozzánk szól, ez minden esetre új. Bátrabban szólalnak meg polgártársaink azóta, a taxival az ember beül, más hangot hall, a villamoson más, hogyan beszélnek az emberek, egyszerűen bátrabbak, a jelzők is radikálisabbak ma már Magyarországon, a társadalom forrong, ha úgy tetszik, ez még nem egy forradalomnak az előszere, de már mondjuk, hogy úgy tetszik, mondjuk a előszobája, ha úgy tetszik, lehet adott esetben. Tehát radikálisabban, erőteljesebben beszélünk ma már, és ez azt jelenti, hogy igazabbat szólunk. Tehát ma a magyar társadalomnak az általános beszédmódja közelebb áll az igazsághoz, a realitásokhoz, mint korábban, mert korábban félelemből, udvariasságból, tapintatból bizonyos szavakat kerültünk, bizonyos hanghordozásokat ugyancsak kikerültünk, most a magyar társadalom radikálisabban beszél, vagyis árnyalni kell a képet, de Magyar Péter kellett ahhoz, hogy ez a helyzet előálljon.
Én nem akarom azt állítani, hogy a magyar kormánypártnak a korábbi sikereiben nem játszott szerepet a kommunikáció, a propaganda, és az, hogy nagyon sok kérdésben a saját igazuk mellé tudták állítani a társadalmat, vagy éppen azt képviselték, amit az emberek többsége egyébként is gondol. De azért az egy kérdés nekem, hogy mekkora volt ennek a szerepe, a választási győzelmekben, és mekkora annak, hogy nagyon sokáig az emberek valóban azt érezhették egész Kelet-Európában, hogy jobban élnek. És most meg nem érzik.
Hát nyilván nagyon sok összetevően annak, hogy a Fidesz miért volt sikeres a választásokon, az ellenzéknek itt hatalmas szerepe van, az ellenzék sikertelenségét nagy részben saját magának köszönheti, mármint az ó ellenzékről, a hagyományos ellenzékről, a parlamenti ellenzékről, a hivatalos ellenzékről, tehát őfelsége ellenzékéről beszélek, de nyilvánvalóan a gazdasági eredmények is jót tettek a választási győzelem szempontjából a Fidesznek. Nyilvánvalóan, hogy ennél jóval jelentősebb gazdasági növekedést, gazdasági teljesítményt és versenyképességet is felmutathatott volna a magyar gazdaság bőven. Ugyanakkor mégiscsak valami fajta előrelépés itt történt, és egyes polgártársaink jelentősen jobban éltek az elmúlt években, mint a megelőző években. Ennél sokkal jobban is élhettek volna egy más kormányzás esetén, erről azonban nem lehet összehasonlító elemzést végezni, hiszen nem tudjuk, mi történhetett volna akkor, de a kormány számtalan hibát követett el, ennek ellenére mégiscsak nemzetközi okokból, elsősorban konjunkturális okokból, és főleg az EU pénzeknek köszönhetően itt jelentősnek tekinthető fejlődés volt, ami messze elmaradott a lehetőségektől, és messze elmaradott más környékbeli országok lehetőségeitől, de mégiscsak valami volt. Ez tehát természetesen közrejátszott a választási győzelmekben, de ez nem lett volna elég, természetesen más is kellett volna, és ez a más nem kínáltatott, vagyis az ellenzék nem adott olyan alternatívát, ami attraktív lett volna a választópolgáraink tömege számára.
Akkor most teljesen jókor jön az a kérdés, hogy most van alternatíva, gazdaság az nincs, és mégis akkor miért tud stabil maradni valamilyen szinten azért a szavazó mag?
Igen, hát elsősorban az erőforrások egyenlőtlensége miatt, ugye az egész rendszer úgy van fölépítve, hogy nem, hogy egyenlőtlen esélyekkel indulnak az egyes szereplők, nem, hogy lejt a pálya, hanem szinte függőleges a pálya. Tehát tulajdonképpen eleve úgy áll a helyzet, hogy a Fidesznek áll a zászló. Most, hogy ez mégis megfordulni látszik, az csak azért lehetséges, mert most már ezzel a radikális beszédmóddal sikerült mondjuk kiengedni a szellemet a palackból, és most már itt van velünk ez a szellem, ha úgy tetszik, a szabadság szelleme, tehát a normális beszédmódnak az állapota érkezett el. Ez azonban még kevés ahhoz, hogy választási győzelemmé lehessen transformálni. A választási győzelemhez mindenkelőtt politikai bölcsességre lenne szükség, és olyan hatalmas társadalmi támogatottságra, amely a választási rendszer anomáliái, a rendszer egyenletlenségei és minden igazságtalanságai ellenére biztosítják az ellenzék győzelmét úgy, hogy még elcsalni sem lehet a választásokat. Sok mindent mondtam egyszerre, de annyit még nyilvánvalóan hozzátehetünk, hogy legalább két esélyes továbbra is a választás, mint minden választás. Soká lesz még a választás. Minden esetre most a remény az ellenzék számára felcsillant, de még mindig nem szabad lebecsülni a hatalmat. Nagyon nem szabad lebecsülni a hatalmat.
Akkor beszéljünk az ellenzéki szereplőkről, ha lehet erről még egyáltalán több eszembe beszélni. Te nagyon sokat beszéltél korábban arról, javíts ki, ha nem emlékszem pontosan, hogy azok az ellenzéki pártok, amelyek hasonló választókra lőnek, és hasonlóan gondolkodnak egyébként alapvető kérdésekről, mondjuk a Orbán rendszer megítéléséről, azok akár nyugodtan lehetnének egy párt, és akkor. Na most ez nem történt meg, viszont minthogyha a választók viszont megtalálták volna azt az egy pártot, az ellenzéki választók többsége. Nyilván be tud most írni minket, nekünk nagyon sok mindenki SMS-t, hogy de ő nem a Tisza pártot választja. A kérdés persze az, hogy a választások közelettével ez hogyan fog alakulni, de hogy te hogy érzed, van-e itt még alternatíva, vagy a két pártrendszer kialakulása felé haladunk, ami nem volt egyébként Magyarországon ilyen szinten legalábbis soha.
Igen, hát hogyha most lennének a választások, és minden úgy állna, hogy ma áll, akkor természetesen az a két pártrendszer. Esetleg a mi hazánk, és esetleg még egy, vagy kettő, vagy másfél, vagy két és fél párt még szóba jöhet, de valójában itt két több rendszerről lenne szó legalább, ha nem éppensége két pártrendszerről. Maga a választási rendszer is ennek kedvez, a társadalmi állapotok is ennek kedveznek, ilyen most a politikai helyzet. A korábbi ellenzéki pártok valóban olyan kínálattal jelentkeztek az egyes választásokon, amelyek nem voltak attraktívak választópolgáraink szemében. Valóban a választó azt szerette volna, nem csupán én fogalmaztam meg ilyen fajta kívánalmat, hanem a választó is, hogy itt egy tömb álljon fel a rendszerrel szemben, itt ne legyenek veszekedések, és mondjuk, hogy együttindulás, koordinált indulás, közös lista, közös jelöltek, de egyik visszalépjen a másikra, és itt vagy. Ezek az őrültségek, amiben éltünk az elmúlt 15 évben, ezek a magyar polgárok számára nem voltak attraktívak, és ez a legfinomabb kifejezése ennek a helyzetnek, vagyis a kereslet meg lett volna egy alternatíva iránt, de a kínálat nem volt biztosítva. Egész addig szórakoztak ezzel hagyományos ellenzéki pártjaink, hogy melyiknek legyen a vezető szerep, és hogy azért még a legkisebb is bejusson, hogyha szórakoznánk, akkor még néhány olyan pártnevet is föl tudnánk idézni, amelyek jelentősebb szerepet játszottak ugyan, de csak néhány hétig éltek, ha úgy tetszik. Tehát mindenesetre ez a fajta kínálat nem tetszett a polgároknak, és végül ez a kérdés megoldódott. Most a polgárokat ez nem érdekli. Nyilván, ahogy te is jelezted, hallgatóink közül is vannak olyanok, akiket igen. De a közönségünk jelentős részét ez a kérdés már nem érdekli, vagyis eddig reményt nyújtott annak érdekében, hogy az ellenzéki pártok valamiképpen megtalálják azt a formát, nem egy nagy dolog, a formát, amelyel föl lehet lépni a rendszerre szemben, de ez nem sikerült, hogy nem találtatott meg. Most viszont már nem releváns, hogy megtalálják vagy sem, teljesen mindegy, hogy ezek a kispártok és ezen kispártok képviselője mit csinálnak. A közönségünket ez nem érdekli. Egyik másik polgártársunkat igen, de a közönség nagy részét nem.
Ez azt jelenti, hogy akkor a tüntetéseknek sincs szerinted értelme, vagy épp annak lenne talán, hogy ezek a kis pártok találjanak új identitást, új hangot, és akkor egy ilyen kis rétegpárként meg tudjanak jelenni a politikában.
Igen, a dolognak annyi értelme van, hogy pillanatnyilag nem látszik ugyanaz értelme, de hogyha tényleg egy év múlva lesznek a választások, és addig esetleg a Tisza párttal is történik nem kedvező dolog, de kedvező dolog is történhetik természetesen. Vagyis, hogyha megváltoznak itt a dolgok, az erőviszonyok, akkor nem árt, hogyha van egy B-ter vagy egy C-ter, van egy alternatíva, és valaki ezeket a választókat, akik nagyon szeretnének változást, fel tudja szívni, és el tudja mozdítani, és az urnákhoz vezetni őket. Tehát természetesen nem kell meghalniuk ezeknek a kispártoknak, hiszen ott kell lenniük B vagy C változatként, de nyilvánvalóan tudniuk kell, hogy most nem rájuk figyel a közönség, nem rájuk figyel a közönség, bármit csinálnak, akár igazságtalan dolog ez, akár nem, mégis tény, ez a közönségünk jelentős részét most nem érdekli. Tüntetést szervezni pedig egyébként sem egy egyszerű dolog, Magyarországon különösen nem, ha úgy tetszik. Azt vehettük észre az elmúlt évtizedekben, hogy mondjuk a hangosítás megszervezése, vagy a utcák lezárása, és tovább, ez sikerül.
Hangosítás azért nem mindig.
Nem mindig, jó, igen. A szónokok megtalálása és a szónoki beszédek jól, rosszul, schlecht und recht úgy elmondatnak, mondjuk. De mondjuk a tüntetésnek a politikai célja sok esetben nem fogalmazódik meg rendesen, és azok nem reálisak, nem elérhetők. Nem kézzelfogható politikai célok, ezért nem biztosítanak sikerélményt a tüntetés résztvevőinek. A tüntetésnek az egész jellege, egész zsánere, az egész műfaja, ha úgy tetszik, nem ismert a tüntetés szervezői előtt. A magyar közönségünk jobban ismeri a tüntetéseket, mint a tüntetés szervezői, tehát intellektuális problémák egész sorával találkozunk itt. A jelen tüntetés sorozatról pedig nyilvánvalóan azt mondhatjuk, hogy egyfajta célt meg kell fogalmazni. Valamilyen okosságra van szükség a tekintetben, hogy egy ilyen tüntetés megszerveződjék. Nem a hangosítás, nem a helyszín a kérdés, hanem a politikai tartalom a kérdés. Nem azért, mert a közönségünk politikai tartalomra vágyik, hanem azért, mert a tüntetés sikeréhez az kell, hogy a szervezők kellő áttekintéssel rendelkezzenek. A nép az elemi felháborodását ki kívánja fejezni, és utcára megy. Ez rendben van. Csak hogy a tüntetés szervezőinek további célokat is meg kell fogalmazni. Két nappal előre is gondolkodniuk kell. Én úgy föltételezem, hogyha átgondolták volna ezen tüntetés sorozat szervezői, nem a résztvevői, hangsúlyozom, a résztvevőivel kapcsolatban morális egyetértésünket természetesen kifejezhetjük. hanem a tüntetés szervezői átgondolták volna, hogy milyen lehetőségek vannak a tüntetés sorozat előtt, akkor nem indították volna ezt a tüntetés sorozatot. Ha azonban mégis elindították, alig ha nem fel kellett volna készülniük arra az esetre, hogyha ez vagy az történik, hogyha ilyen vagy olyan irányba mennek a dolgok. Az, hogy Hatházi Ákos a tüntetések főszervezője most a közönséget kérdezi meg, hogy hogyan tovább, ez azt mutatja, hogy bizonytalanság van, már pedig ennek a bizonytalanságnak nem kellene lennie, mert a tüntetés szervezése felelősségteljes dolog, az ember azért hív oda másokat, ha maga kifejezi a elégedetlenségét, rendben van. De másokat odahívni, ez felelősséggel jár, és itt politikai célok megfogalmazására lett volna szükség.
Mondtad, hogy egy év van még a választásokig, nagyon sokszor, és ezt most megint hangsúlyozok itt ki. Ilyenkor még viszonylag könnyű azt mondani egy 4-5-1-2-0%-os ellenzéki pártnak, hogy ő minden körzetben jelöltet indít, meg is nevezi ezt a jelölten, és nem olyan nehéz, nem jelent politikai kockázatot azt mondani egy egyéni képviselő jelöltnek, hogy ő el fog indulni a saját körzetében, de hogyan fog ez olyan alakulni a választások közelettével, amikor majd újra nyilván azok a hangok, amik minden választásnál előjöttek, hogy most vissza kell lépni, erősebb javára, nem szabad kockáztatni a kormányváltást azzal, hogy mindenféle pártok elindulnak a választáson. Sokat hallottuk ezt. Ez hogyan fogja alakítani vajon majd azoknak a általad új ellenzékinek nevezett pártok, illetve politikusok helyzetét, akik egyébként a maguk szempontjából mondjuk joggal mondják azt, hogy én már 2-3-szor megvertem itt a Fideszest, és én már akkor is a rendszer ellen harcoltam, amikor ő, aki most a ismeretlen nevű jelöltjét akarja itt elindítani, még a Orbán Viktornak az évértékelőjén tapsolt.
Igen, ezt természetesen mondhatják. Hát sőt, hát már még Hatházi Ákossal kapcsolatban is lehet ezt mondani, hiszen Hatházi Ákos korábban Fideszes önkormányzati képviselő volt, és ha jól emlékszünk, akkor a trafikbotrány nyomán nyílt ki a szeme.
Nagyon érdekes, bocsánat, igen, meghallgatni most Hatházi Ákossal akkori interjúkat. Igen. Ezt ajánlom mindenkinek. Csak...
Valóban így van, kinek mikor esik le a tantusz neki, akkor hát más polgártársainknak korábban, közönségünknek egy jelentős részének korábban. Megint úgy fest a dolog, hogy a népünknek egy jelentős része bölcsebb, mint a politikusaik. Ez sok esetben bebizonyosodik, a választásokon is bebizonyosodott, a választási eredményeken is ez látszik, és a tüntetéseken is ez látszik, az általános beszédmódon is ez látszik, de ez messzire vezet. Akárhogy nézzük is, valóban azt kellene elsősorban állítanunk, nem de, hogy a hagyományos ellenzéktől visszafogottságot várunk, de nem így áll a helyzet. Valójában én azt mondom, hogy igenis jól teszik, hogy jelölteket állítanak, készülnek a választásokra, úgy kell tenniük, mintha ők léteznének, és mintha relevánsak lennének. Mert esetleg még relevánssá válhatnak, ahogy többször is hangsúlyoztuk, mert messze van még a választás. Nem tehetik természetesen azt, hogy bejelentik a halálukat, hiszen még egy év van hátra ahhoz, hogy a választásra sor kerüljön, hogy ők addig kapják a frakció pénzeket, ezeket valamire el kell költeni, és ezeket lehet jó dologra is költeni. A politikában egyébként is, ha rossz dologra költődnek dolgok, azzal jó dolgokról veszik el a pénzt és a lehetőséget, vagyis tulajdonképpen a politikában, ami felesleges, az általában káros szokott lenni, mert ahelyett lehetne okos dolgot is, hatékony dolgot is csinálni. Ezek az ellenzéki pártok, tehát amelyek most a parlamentben ülnek, bár e pillanatban a közönségünket nem érdeklik ők, és hogyha a parlamentben még ha jó szónoklatokat tartanának is, mint hogy nem tartanak, akkor sem tűnne föl a közönségünknek. Hogyha kijönnek a parlamentből és mindenféle akciókban vesznek részt, akkor viszont az a kérdés merül fel, hogy akkor miért mentek be és miért indulnak újból a választáson, hogyha nem bent akarnak lenni, hanem kint. De erről is esetleg érdemes beszélni. Mindenesetre nem születtek meg stratégiai döntések a hagyományos ellenzék pártjai részéről, a tekintetben, hogy milyen taktikai magatartást kellene folytatniuk. Ez tehát 15 év alatt nem született meg, és sosem majd mindegy is, hogy megszületik-e vagy sem. De az biztos, hogy ha már csak egy évük van hátra, akkor ez érdemes valamilyen tevékenységgel, hangsúlyozom, politikai tevékenységgel eltölteni, nem kell becsukni az ajtót, aktívan kell szerepelni és hallatni a hangot természetesen. Csak tudni kell, hogy ez pillanatnyilag nem releváns, és nem érdekel senkit. Az, hogy mi lesz majd akkoron, amikor esetleg a visszalépések fölmerülnek, az nagyon jó kérdés, de majd akkor kell megválaszolnunk. Minden esetre az nem lenne helyes a hagyományos ellenzéki pártok részéről, hogyha egyáltalán nem állítanának jelölteket. Nagyon jól teszik, hogy jelölteket állítanak, ezeket a jelölteket bemutatják. E pillanatban nem érdekeli ugyanez a közönségünket, de esetleg majd érdekelheti, majd esetleg visszalépnek, vagy ha úgy kell, akkor nem lépnek vissza. Azt talán még helyes, hogyha a várhatóan jobb oldali többségű következő parlamentben esetleg baloldali reprezentáció is lesz, és ezért, hogyha a baloldali gondolatot ezt most én jobboldaliként mondom természetesen, ha baloldali gondolatot felélesztjük, tápláljuk, és attraktívnak mutatjuk fel, esetleg visszanyúlunk bizonyos előzményekhez a magyar múltból, vagy a nemzetközi múltból. Felmutatunk olyan arcokat, amelyekre érdemes odafigyelni. Hogyha megneveznénk a magyar baloldal hőseit, hogyha intellektuálisan mondjuk a magyar baloldalt mondjuk megerősítenénk, ez jót tenne, ennek esetleg egy politikai képviselete is lehet, tehát nem szabad meghalni, ha úgy tetszik, majd a halálunk napján meghalunk, addig, amíg élünk, addig érdemes aktívnak lenni, még akkor is, hogyha ez pillanatnyilag a közönségünket nem érdekli.
Még visszakanyarodnék a tüntetésekhez, hogy mondtad, hogy elérhető célokat kell kitűzni, ami azért egy szép kihívás a NER-ben, ahol már azt is tiltják, hogy egyáltalán kimenjél tüntetni, vagy legalábbis próbálják a maguk módján, meg majd hoznak egy jogszabályt, hogy miért nem elérhető az a cél, amit te egyébként el szeretnél érni. Tehát, hogy mik azok, amiket ezeken a korlátokon belül mégis meg lehet szerinted fogalmazni, hogy az valamiféle sikerélménnyel, ahogy te fogalmaztál, záruljon a résztvevők számára.
Hát mindenképpen olyasmit nem, hogy a kormány vagy a hatalom vonja vissza az alaptörvénymódosítást, mert az nem megy. Az nem lesz. Az a gond, hogy ezt az is tudja, aki megszervezi. Tehát ez hazugság voltak éppen. Tehát abban az illúzióban nem szabad ringatni a közönséget, akit az utcára csődítünk, hogy itt, ha kimegy, akkor elérődik egy cél, mert ezt a szervezője is tudja, hogy ez nem lesz elérve. Ez tehát hazugság, ezt nem kéne mondani. Egyet lehet esetleg olyat mondani, mint például a Momentum tette, hogy megakadályozza azokat a parlamenti képviselőket, akik be kívánnak menni a munkájukra, abban, hogy bemenjenek. Kérdésként merül fel, hogy egy parlamenti képviselőnek olyan az a dolga, hogy megakadályozza más parlamenti képviselőket, hogy parlamenti képviselőként tevékenykedjenek. Ezt a Momentum választói nyilván majd felteszik maguknak ezt a kérdést. De ez legalább egy elérhető cél lett volna, de nem érődött el, mert a Momentum valamiképpen elkésett, és már bent ültek a parlamenti képviselők, amikor megakadályozta volna, hogy bemenjenek. Amikor ezt felfedezte a Momentum, akkor azt a célt fogalmazta meg, hogy akkor ne autóval menjenek be, hanem gyalog menjenek be, ez pedig nem olyan politikai cél, ami olyan attraktív lenne, hogy a közönség nagy számban tódulna az utcára, hogy ezt elérje. Még ha ez elérődött volna is, de ez sem nagyon érődött el. Utána a Momentum azonnal egy új célt fogalmazott meg, valamiképpen azt kívánt elérni, hogy a köztársasági elnök, nevezzük most így országunkban ezt a pozíciót, ne írja alá az alaptörvénymódosítást és egyáltalán a törvénymódosítások sorát. De hát ebből mindenki tudta gyakorlatilag az óvodában, sőt a bölcsődében is mindenki tudta, hogy ez nem lesz elérve, mert a köztársaságnak vagy alá fogja írni, vagy már régen aláírta, mire ez a tüntetés megszerveződött. Tehát mondjuk ezek a célok hát inkább kabaréba valók, és nem pedig politikai tüntetésekre. De az igaz, hogy valami hasonlót, tehát kisebb célokat el lehet érni, és ezzel valami sikerélményt lehet hozni. Sőt, egyáltalán nem is muszáj az, hogy ez a konkrét cél mindenáron aznap elérhető legyen. De minden esetre egy perspektívának lennie kellene. Mert hogyha nincsen perspektíva, akkor nincs meg az a közösség élmény, amiért a tüntetésen részt veszünk. Hiszen a tüntetésen nem azért veszünk részt, és ezt üzenjük innen a tüntetés szervezőinek, hogy mindenféle szónokok, jól rosszul előadott szónoklatát meghallgassuk, mert ezekre nem vagyunk kíváncsiak. Nem azért megyünk oda, hanem azért, hogy közösségi élményben vegyünk részt, és valamiféle reményt kapjunk arra nézve, hogy ennek van értelme. Hogyha ezt a reményt állandóan elveszik, mert politikai felkészületlen szervezők szervezik a tüntetéseket, akkor nem csodálkozhatunk, hogy a közönségnek ebből elege van. Ugyanakkor akkor sem, azért sem csodálkozhatunk, hogy a közönségnek egy jelentős része szeretné kifejezni nem tetszését. Elemi felháborodásának hangot kíván adni. A politikai vezetés felelőssége éppen az, hogy ezt az elemi felháborodást becsatornázza egy elérhető politikai cél elérése érdekében, és nem pedig csak teret adjon a politikai felháborodás kifejeződésének, mert ez nem vezet sehova, és ez legkevésbé éppen a szervezőknek fog jót tenni, és a közönség pedig meg fogja unni ezt a fajta tevékenységet, sajnos.
Nagyon sokat beszélünk azon a Budapesten szerveződő tüntetésekről, ahol az ellenzék valószínűleg akkor is hatalmas választási sikert fog aratni, hogyha a Nagy Márton valahogy összerakja a 10%-os gazdasági növekedést, amit nem fog. Miközben nem itt fog eldőlni a választás, és az, akitől ma azt várják sokan, hogy majd megnyeri ezt a választást, most vidéken országot jár, egyébként talán ettől nem függetlenül Orbán Viktor, meg Lázár János, meg nagyon sok kormánypárti politikus is vidéken járja az országot, és úgy tűnik, és ezt kérdezem, hogy nem kéne a tekintetünket, meg a figyelmünket sokkal inkább ezekre a rendezvényekre irányítani, és azt megpróbálni kitalálni, hogy ezek valóban olyan jelentősek-e, nagyok-e, fontosak-e, mint ahogy azt nyilván a szereplők sugallni akarják.
Igen, egyetértek azzal, hogy nem elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a tüntetők milyen hatást érnek el, és még az sem, hogy azok a polgártársaink Budapesten, akik a tüntetések miatt nem tudnak közlekedni, és ezért szentségelnek, vagy káromkodnak, vagy unják az egészet, ezek vajon hogyan fognak viselkedni politikailag, mert ezeknek a jelentős ez eleve utálja a Fideszt is, mindenek előtt, úgyhogy alig, hanem az ellenzékre fog szavazni, mindenek előtt pillanatnyilag a Tiszapátra, úgy fest, vagyis Budapest nagyjából rendben van, ha úgy tetszik, e pillanatban is valóban érdemes tehát a Budapesten kívüli világra figyelni, annál is inkább, mert nem csak a vidéki rendezvények hozhatják el a vidéki szavazókat az urnákhoz, hanem éppenséggel a budapesti képek is esetleg föltüzelhetik a vidéki választókat is. Nagyon helyes, hogyha vidéki választóink büszkék erre a gyönyörű városra, és nagyon helyes, hogyha ennek a gyönyörű városnak a lakói ugyancsak büszkék a vidékre, és tudják, hogy honnan jöttek ők maguk is sok esetben. Vagyis egy társadalmi békére lenne szükség. De az bizonyos, hogy politikailag Budapest különbözik az ország más területeitől. Akárhogy nézzük is, ezek a vidéki rendezvények fontosak. Magyar Péter kitűnő érzéke vette észre, hogy itt van keresni valója, hiszen megbonthatóak azok a megalvas struktúrák, amelyek megbontására más nem volt képes, és másnak még esélye sem volt erre. Tehát a megalvas struktúráknak a megbontása e pillanatban csak Magyar Péternek sikerült. Magyar Péternek azonban most úgy látszik, hogy sikerül. De nem csak a rendezvények számítanak, hanem ahogy mindig mondtuk, az a fajta társadalmi hangulat, amely most kialakult. A Fidesz észrevette, hogy érdemes neki is országot járni. Jelzem, ellenzéki pártjaink egy része is észrevette, és ugyancsak komikusan ugyan, de országot kezdett el járni. De akárhogy nézzük is, Magyar Péter rendezvényei sikeresek. A kérdés, hogy ezután hogyan kell tovább menni. Ha jól értjük, akkor az említett szereplő Magyar Péter további országjárásokat jelentett be. Ha jól látjuk, akkor a Fidesz ugyancsak járja az országot, és jó pénzért és jó infrastruktúrális feltételek mellett ugyancsak vadítja történetesen a közönséget, e pillanatban éppen azért, hogy szavazzon Ukrajna EU tagsága ellen, amely a nemzeti érdekkel szembe menő törekvés. Akárhogy nézzük is, összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy jól teszik a politikai szereplők, hogyha a vidékre koncentrálnak, a vidéki szavazók pedig jól teszik, hogyha tájékozódnak, mert nagyon is sok felé kell tájékozódniuk ahhoz, hogy bölcs döntést hozzanak majd a választásokon.
Én még akkor ezen a megbontható, megalvat struktúrákon rugóznék egy kicsit, mert hogy ugye itt pont arról van szó, hogy ott azért nagyon komoly beágyazottságok vannak, nagyon sok a NER-nek a kegyeltje, és hát amit te is mondasz, hogy hát nagyon nagy az erőforrás, és most ők is járják a vidéket, tehát hogy mennyire megbontható tényleg ez a struktúra, mennyire véges, amennyire megbontható, és hogy várható-e még bármi változás, hát nyilván még nagyobb erőforrásokat fog erre szánni a kormánypárt.
Hogy igen, hogy hát mindenesetre eddig ezen struktúrák megbontására kísérletek, bizonyos kísérletek történtek, de nem jártak sikerrel. Sőt, a kísérletek igazán nem is voltak komolyan vehetők. Tulajdonképpen olyan helyeken, ahol Magyar Péter most feltűnt, soha még nem tűnt fel senki. Azt mondhatjuk, hogy nem ment oda politikus, ahova most Magyar Péter már elment, és nem beszélünk még azokról a településekről, ahova el kíván még menni. Ez megmozgatja a többi szereplőt is, mindenek előtt a Fidesz, és meglátjuk, itt, ha azt lesz, itt el fog dőlni. Nagy mocsokra számíthatunk, borzasztó nyelvhasználatra számíthatunk, már most a kampány kellős közepén vagyunk, pedig még el se kezdődhetett volna igazán. Úgyhogy olyan évnek nézünk elébe, amely évben minden pillanatban akár történhetik olyasmi, amire nem számítottunk. Most ezt megjósolni, hogy ennek mi lesz a vége, azt természetesen nem lehet, mint hogy a holnapi napot sem látjuk előre. Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap. Tere, átolvassuk a példabeszédek könyvében. Inkább azt mondhatnánk, nem, de hogy minden esetre jól felismerték a szereplők, hogy vidéken dőlnek el ezek a dolgok, azok a dolgok, amelyek Budapesten már eldőltek, úgyhogy mindenki koncentrál a vidékre, és hogy azt majd meglátjuk, hogy mi eredménye.
Azt már mindenki elmondta, hogy borzasztó évünk lesz, de fel tudjuk-e azt mérni, hogy mi történik a kormánypárttal akkor, hogyha veszélyben érzi a pozícióját. Ilyenre nem volt példa valószínűleg, bár mondják azt, hogy akik választások előtt mindig izgulnak a fiúk, de aztán fene tudja, hogy ez így van-e. Az biztos, hogy most kell a legjobban izgulniuk, hogyha izgulni szoktak. Meddig megy el a rendszer azért, hogy megtartsa a hatalmat? Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy mennyire látjuk azt, hogy vannak-e még azok a választók, akiket a semmiből elő tud húzni magának a Fidesz. Az előző két választáson olyan emberek lettek Fidesz szavazók, akikről korábban nem tudtuk, hogy Fidesz szavazók tudnak lenni.
Igen, így van, ehhez nagyon sok minden kellett, valóban nemzetközi összefüggések is kellettek, a félelemérzés felkeltése kellett. Most a legnagyobb félelmem akkor nevezhető meg, amikor arról beszélek, hogy az igazság relativizálódik. Olyan világban élünk, ahol nem csak van a mesterséges intelligencia fog egyre nagyobb szerepet játszani, hanem a manipulációnak olyan irdatlan tárháza van mindkét oldalon, vagy valamennyi oldalon, amelyel azt lehet befolyásolni, hogy az ember elveszítse a hitét tulajdonképpen bármiben, hiszen nem lesz felismerhető könnyen az igazság. Olyan vágások történhetnek egyes videófelvételeken, olyan összemosások történhetnek, amelyeknek a megmanipulálásának a bizonyítéka esetleg később kiderülhet ugyan, de addigra már megtették ezek a felvételek a hatásokat. Vagyis olyan hangon szólhat meg valaki, ami nem is az ő hangja, olyat mondhat, amit tulajdonképpen nem is mondott, annak a szájába adunk valamit, aki nem is mondott ilyesmit, és így tovább. És a Fidesz esetében ez a felismerés megtörtént. Vagyis, ha a Fidesz azt érzékeli, hogy a közönség már nem hisz neki, már pedig ezt méltán érzékelheti az utóbbi hónapokban, egyszerűen nem hisz neki, akkor olyan irodatlan hazugságokat fog mondani, amiket most mond, például az ukrán EU-tagsággal kapcsolatban, vagy a magyar EU jövővel kapcsolatban, amelyek tényleg elfogadhatatlanok, amelyek tulajdonképpen ellentmondanak nem csak a magyar nemzeti érdekeknek, hanem korábban képviselt érdekeknek is, és tulajdonképpen ma már az a sporták, hogy a miniszterelnök adott esetben, hiszen róla beszélünk, vajon mást mond-e, mint a múlt héten mondott, és hogy ez összeegyeztető-e azzal, amit tavaly vagy tavaly előtt mondott, pláne azzal, amit néhány évvel ezelőtt mondott, nem, ma már egy mondaton belül is ellentmondásokat látunk, és hogyha a Fidesz azt tapasztalja, hogy a közönségünk nem hisz neki, akkor esetleg az lesz az érdeke, hogy akkor másnak se higgyen, és olyan irodatlan az igazságnak olyan elmosása történhetik itt meg, amely oda vezet, hogy a polgártársaink már végül semmiben sem fognak hinni, vagy semmiben sem fognak hinni igazán, vagy semmit sem fognak igazán elhinni. Tehát ilyen jelenségek erősödését várom a következő évben, a választásokig, ami pedig az eredményeket illeti, hát azt természetesen majd meglátjuk.
3 percünk van. Tavaly, mikor megjelent a Tisza párt, akkor volt egy, hát szerintem inkább vágyvezérelt gondolkodás már akkor is, hogy most majd biztos elkezd a Fidesz valamilyen szinten kormányozni, persze hát megmaradnak azért a szokásos kampányok, de hát mégiscsak itt a konkurencia akkor most elkezd. Erre most már én semennyi esélyt nem látok, de hogyha egy ilyen mi lett volna, ha típusú kérdéssel zárjuk, hogy szerinted egyetlen képes lenne még rá ennyi év után, hogy a konkurencia megjelenésével valamiféle kormányzást produkáljon ez a kormány?
Valóban van, ezzel a felfogással is azonosulni tudok, tehát mondjuk egy fél évvel ezelőtt még várható volt. Egyébként a szereplők is így gondolkodtak, tehát a Fidesz vezetői elvonultak a téli hónapokban, átgondolták, hogy mit csináljanak, melyik alrendszerhez nyúljanak, végül úgy döntöttek, hogy semmelyikhez sem fognak nyúlni, hanem megpróbálják a régi dolgokat hozni. De valóban volt egy pillanat, vagy néhány hét, amikor felvetődött, hogy esetleg itt kormányzással is szembe fogunk állni. Végül nem így döntöttek lelkük rajta, meglátjuk, hogy milyen eredményre fog vezetni. Akárhogy nézzük is. Ez tényleg kétesélyes dolog, és hogy az a hipotetikus kérdés, hogy mi lett volna, hogyha esetleg kormányoztak volna, vagy hogy most már várható-e, hogy most már a hátralévő kis időben, legalábbis a választásokig elkezdenek-e valóban kormányozni, hát nekem is az a jósatom, hogy nem. Alig, hanem azzal próbálkoznak, amiről eddig beszéltünk itt a műsorban, alig, hanem az igazságba való hitnek a megdöntésével is próbálkoznak, ahogy az előbb ezt próbáltam valamiképpen színesen előadni. De a végeredmény mégiscsak az lesz, hogy a polgártársaink elbizonytalanodnak, és arra a kérdésre pedig, hogy meddig tud elmenni a Fidesz a hatalom megtartása érdekében, azt mondhatjuk, hogy nincs határ bármeddig, akár adminisztratív eszközökig is, akár erőszakos eszközökök is, de ne legyen igazunk. A rendszer természete nem engedi, hogy megtörténjék az, amiben polgártársaink jelentős része ma már hisz, hogy itt kormányváltás és rendszerváltás történjék. Ez a rendszer nem veszíthet, és mindent el fog követni, hogy ne veszítsen. Egyetlen esélye az ellenzéknek az, vagy az ellenzéki érzelmi polgártársainknak az, hogyha olyan hatalmas számban utasítják el a rendszert, hogy már adminisztratív eszközökkel sem lehet úgy megmanipulálni, machinálni a dolgokat, hogy úgy tűnjék föl, mintha a közönség mellettük állana. Nos tehát, hogyha a közönségünk túlnyomó többsége a rendszerváltás mellett érzi magát érdekeltnek, akkor sikerülhet. Ha azonban az a hatalmas többség nem jön létre, akkor a Fidesz fog győzni, mint ahogy eddig is mindig győzött.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Szentpéteri Nagy Rihárd, politológus, alkotmányjogász, volt kollégánk, meg hát mindig kollégánk maradsz.
Köszönöm.
Úgyhogy a kollégánk volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ha még nem rendelkeztek az adójuk 1%-áról, akkor ezt tegyék meg, és adják azt a Szabadságért Alapítványnak, azaz a Klubrádiónak. A műsor elkészítésében segítségünkre volt Studer Dániel, Balogh Kármen, Nemes Dávid és Laj Viki. Elköszönnek a műsor vezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.